Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében, különösen azokat, akiket most fájdalom ért a héten és gyászolnak. Szeretettel köszöntünk titeket is, és kívánjuk Istennek a vigasztalását ebben a nehéz helyzetben. Köszönöm szépen. Amikor készültem már több napja, és imádkoztam, akkor Isten azt helyezte a szívemre, hogy úgy prédikáljak, minthogyha ez lenne az utolsó, amikor prédikálhatok. És emlékszem, amikor először prédikáltam itt a gyülekezetbe, akkor másnap meghalt az egyik kislányom. Nem tudjuk azt, hogy mi mikor kerülünk sorra, nem tudjuk azt, hogy jövő héten te vagy én itt leszünk-e. És bocsánat azoktól, akiknek most gyászban kell lenni, de ez felhívó figyelmeztetés számunkra is. Lehet, hogy itt az idő, hogy rendezzük a bűneinket Istennel. Lehet, hogy itt az idő, hogy megvalljam Jézus Krisztust mindenki előtt, hogy üdvösségem legyen. Lehet, hogy rendeznem kell gyülekezeti tagságomat, vagy bármit a szomszédommal, rokonaimmal. Itt az idő, ne szaladjuk el az alkalmat. Felszeretnék olvasni egy-két igeverset ezzel kapcsolatban, hogy Isten téged nagyon szeret. Mindannyiunkat nagyon szeret. Ezékiel 33:10. Te pedig, emberfia, mondd meg Izrael házának. Ti így beszéltek, ránk nehezednek bűneink és vétkeink, elsorvadunk miattuk. Hogy maradhatnánk életben? Ezt mond nekik. Életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg Izrael háza? Tudjátok, körülbelül 10 évvel ezelőtt kecskéket tartottunk Zselis-Szentpálon. 30-40 kecskénk volt, amit egy évig gondozhattam, és etettük, itattuk őket, gyerekeink is segítettek ebben, játszottunk felük, gondoztuk őket, mindenről próbáltunk minden feltételt megteremteni nekik, és sajnos voltak olyan helyzetek, amikor egy-egy kecske megbetegedett. Akkor különös figyelmet kívántak ezek az állatok, külön kis részt kerítettem el nekik, és ott etettük, ott itattuk, külön vitaminokat, gyógyszereket adtunk nekik. Sőt, olyan is volt, hogy az egyik ilyen fehér anyakecskénk annyira megbetegedett, hogy lábra sem tudott állni, és hát mondom, akkor most így hogy fog kimenni a legelőre? És hát annyira szerettem én is ezeket az állatokat, hogy megfogtam, az ölembe vettem, és kivittem. Nagyon nehéz volt, 30-40 kiló, de kivittem a többiek közé, hogy ő is le tudjon a legelőre, ott csak térdelve tudott lenni, és úgy legelt. És nagyon-nagyon kedveltem azokat az állatokat is, amikkel baj volt. És ugyanígy van velünk is. Isten, hogy ne szeretne ennél még jobban minket, hogyha mi tudjuk a gyermekeinket szeretni, még egy állatot is ennyire szeretni, vagy a gyermekeinkhez éjszaka 50-szer is felkelni, vagy ha a betegek mindent megtenni értük, minden pénzt is rá költünk, hogyha az életükről van szó, akkor hogy ne szeretne téged Isten? Hogy ne menne el érted bármilyen hosszú útra? És annyira szeretett Jézus, hogy a halál kapujába ment le érted, és ott ragadott ki téged. És azt is mondja még a Biblia, Jeremiás 31:3-ban, a messzeségben is megjelent az Úr, örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Vagy a János 3:16-17, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot és téged, hanem hogy üdvözüljön által a világ, és hogy te is üdvözüljél. Jézus azt is mondta a Lukács evangélium a 4. részében, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkelt engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset átadta a szolgának, és leült. Majd pár sorral később. Ma teljesedett be az írás a fületek hallatára, és mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéjét hirdeti. Miért csodálkoztak ezen el? Azért, mert Jézus az Ézsaiásból olvasott, és nem fejezte be a mondatot, amit felolvasott, mert ezután az jött, a kegyelem esztendeje után, hogy Istenünk bosszúállásának napját. Jézus nem olvasta ezt föl, hanem akkor, a mai napig meghirdette a kegyelem idejét, a kegyelem esztendejét. Itt van számodra is a lehetőség, számomra is, hogy újból hozzámenjek, és ő nem vetel, nem kárhoztat. Isten szeret téged. Nem az ítélet napjai vannak, hanem a kegyelemé, a megbocsátásé. Ha langyos vallásos életet élsz, itt az idő, hogy felállj és harcolj a feleségedért, a gyermekekért, családodért. Isten nagyon szeret téged. Most is szüksége van rád. Abcsel 13.38. Vegyétek tehát tudomásul, testvéreim, férfiak, hogy ő általa, Jézus által hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát. Efézus 1.7. Ő benne van, Jézus vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint. Azzal a témával, amit készültem, ugyanilyen szív van bennem ezzel kapcsolatban, hogy nagyon fontos. Igaz, hogy teljesen gyülekezetnek a működésével kapcsolatos, de hiszem azt, hogy Isten azért hívott el szolgálatokat a gyülekezetben, hogy felépüljünk. Hogyha valakihez nem tud szólni az én igehirdetésem, akkor tud szólni egy másik testvér igehirdetése, vagy egy harmadiké, vagy a házi csoport vezetői, vagy bárkinek a gyülekezetben, aki profétál, tanít, buzdít. Tehát ezért fontos az, hogy beszéljünk arról, ami az Efézus 4.11-ben van, és ezt szeretném is felolvasni. Efézus 4.11-16. Lelki ajándékok a gyülekezet vezetésében. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányodnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle izületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Más fordítás így mondja a Szent István Társulat, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört, vagy a Békés Dalos fordítás, hogy ő az, aki az egész testet egybekapcsolja és összetartja a különböző ízek segítségével, és minden tag arányos együttműködésével. Tehát amikor így a szolgálati ajándékokat, ezt az igeverset hozom a gyülekezet elé, akkor fontos ezt is látni az igének a befejező mondatait, hogy minden tag arányos együttműködésével beszél erről a Biblia. Mondhatnánk, hogy ez 5 szolgálati ajándék a gyülekezetben, és többen ismerik Rick Warrennek a Céltudatos Gyülekezet könyvét, egy baptista lelkipásztor Amerikába, Kaliforniába, és egy a napjainkban az elmúlt 30-40 évben talán baptista szinten ők tudtak a legnagyobb gyülekezetet építeni a nulláról, tehát olyan tapasztalatokat szerzett, ami számunkra is irányadó lehet, tehát aki teheti, olvassa el ezt a könyvet, mert nagyon érdekes, nem nehéz olvasni egyébként. És ő mondja azt, és erről az előjáróin is sokat beszéltünk, hogy öt terület van a gyülekezetben, amire fontos a gyülekezetnek figyelmet fordítani. Az egyik ilyen a dicsőítés, a másik az evangelizáció, a közösség, a szolgálat és a tanítás. Ez az öt terület, hogyha figyel egy gyülekezet ezekre, és nem sorvad el az egyik terület, vagy nem ugrik ki a különösen egy másik terület, akkor harmóniában tud növekedni egy gyülekezet. Erre méréseket is végeztek már világszerte. De azt is mondta Rick Warren, és ezért fontos erről beszélnünk, hogy amíg nem alakítasz ki egy rendszert és struktúrát azért, hogy tudatosan egyensúlyban tartsd mind az öt célt, ugyanis ez az öt cél, azt elfelejtettem mondani, eléggé harmonizál azzal az öt ajándékkal, amit az elején felolvastunk, az apostol, proféta, evangélista, pásztorok és tanítók. Ez is körülbelül lefedi ezt az öt megfigyelést, amit Rick Warren tett. Hogyha nem alakítunk ki olyan struktúrát, amiben egyensúlyban tarthatjuk ezt az öt célt, addig a gyülekezet hajlamos lesz arra, hogy túlhangsúlyozza azt a célt, ami a legközelebb áll a lelkipásztora elkötelezettségéhez és természetes adottságaihoz. Tehát fontos ez, hogy amikor ma lelki vezetésről beszélünk, akkor ugye általában sokszor csak a lelkipásztori tisztségre, szolgálatra gondolunk, viszont az Új Szövetség ezek alapján nem egy vezetős gyülekezet kormányzásról beszél, vagy lelkészi hivatalról, vagy tisztségekről, hanem inkább szolgáló vezetőknek az együttműködéséről. Így fontos azt megjegyezni, hogy ezek a szolgálói ajándékok, a vezetői szolgálói lelki ajándékok olyan természetfeletti ajándékok, tehát akik ezeken a területen szolgálnak, mint vezetők, ami által a Szentlélek különbözőképpen működik egy-egy lelki vezetőben azért, hogy segíteni tudjon az embereknek Istent megismerni és szolgálatba állni. És szeretnék is gyorsan végigmenni ezen az öt területen. Erről ritkán beszélünk, mert a kereszténységen belül is többféle vélemény van erről. Sokat tanulmányoztam én is, tehát nem állítom, hogy minden 100%, hogy úgy van, ezért is, hogyha valakinek észrevétele van, nyugodtan mondja a végén, vagy az e-mail címemre is lehet küldeni kérdést, jóföldiszilárd@gmail.com, ahol szívesen megnézem újból, hogyha valamit nem jól mondtam, de már 10-20 éve ezt tanulmányozom, és az előjárókkal is nagyon sokat beszélgettünk erről a kérdésről, Heizer Tamással is, aki az előjárókat mentorálta az elmúlt két évben, amikor a stratégiát kerestük. Az első, akit említ a Biblia, az apostol, küldött, követ, megbízott, ez a magyar jelentése. Egyébként a görög szöveg, ez, hogy apostol, az görögül ők egyből értették, tehát ez olyan, mintha mi most magyarul azt mondanánk az apostol helyett, hogy küldött. Tehát ők nem használtak külön idegen szólt rá, hanem ő nekik ez a küldöttet jelentette, vagy megbízottat. Ez hasonló ahhoz, mint mondjuk van ilyen, hogy miniszteri megbízott, és kap egy külön feladatot, mondjuk, hogy az erdélyi dolgokat intézze, és ő kap egy felhatalmazást, egy megbízatást arra a területre, hogy azon szolgáljon. Nem tudom, hogy mennyire látszik. Az apostol, tehát ezt jelenti görögül, az Apcsel 1.1.2-ben ezt olvassuk, hogy Jézus egészen addig a napig, amelyen felvitetett, itt volt ugye közöttünk, és miután Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Tehát itt is ez a szó szerepel, hogy megbízást adott az apostoloknak, tehát a 12-nek, akiket kiválasztott. A megbízott érti a feladat célját, mert első kézből kapta a megbízást. És azt is látjuk az igében, hogy Jézus ugye később nem csak Pétert hívta el, aki mondjuk nem volt képzett, egy halász volt, egy sima hétköznapi munkás, de elhívhat, vagy tehát képzetlen volt, de elhívhat képzett embereket is, mint Pál apostol, aki hát több nyelven beszélt, meg iskolákat végzett előtte, és Jézusnak ez nem volt probléma, és ugyanígy a gyülekezet életében sem probléma az, mert szükség van arra, hogy kis csoportok, gyülekezetek alakuljanak, hogy kit indít Isten, ez az ő joga, hogy kit választ ezekre ki. Egyesek szerint ez a gyülekezet angyala a Jelenések könyvének elején a gyülekezetek megcímzésénél, Jelenések 1:20. Megismeri Isten aktuális vezetését, akaratát egy közösség életére, vagy egy település életére, lelki megújulásra, gyülekezet építésére nézve. Személyes meggyőződésem, hogy talán Rick Warren is ilyen lehetett, mert ő egy egész rendszerbe, vagy hát ilyen merő még él, egész rendszerbe látta azt a nagy gyülekezetet, amit pásztorolt, és tudta ezt működésben tartani. De lehet, hogy ti sok ilyen embert ismertek. A gyülekezet léte foglalkoztatja, őt zavarja az, hogyha ilyen tócsa szag van a gyülekezetben, és mindenképpen új életet, új vizet szeretne, hogy legyen a gyülekezet életében. Célján, megújulásán gondolkodik és munkálkodik, általában kezdő, elindító, célt mutató ajándék. És csapatot épít, mozgósít, és szereti, ha mindenki megtalálja a helyét a gyülekezetben, a vezetők között is. Van egy ige az apostolról, ez Pál mondja, hogy apostolságom ismertető jegyei a teljes álhatatosságban, a jelekben, a csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek. Nagyon fontos, hogy az első az nem a csodák és a jelek, hanem az első a tűrés. És megnéztem a görög eredetit is, ott türelem és tűrésről van szó, álhatatosságról. És láttuk Pál apostol életét is, hogy micsoda megpróbáltatásokon kellett keresztül menni. De aki ilyen elhívást kap, az ne csodálkozzon, hogyha az életében olyan próbák érik, amik nem átlagosak. És egyébként Rick Warren életében is volt az elmúlt években olyan, amit én nem tudom, hogy én hogy bírtam volna ki. Ha utána olvastok, akkor, vagy utána el tudom mondani, hogy mi volt ez. Jutalmuk már itt a földön is megnyilvánulhat különleges áldásokban, de üldöztetésekkel együtt is, ezt mondja a Biblia. És hát az előbb felolvasott igében láttuk, hogy jelek, csodák is követik, illetve isteni erő megnyilvánulások. Tehát ők, ahogy múlt héten beszélt róla Józsi, hogy vannak Isten nagy csodákat, de nem ezekért vagyunk, hanem Isten ad jeleket vezető szolgálókon keresztül, adhat. Pontosabban, mert ez nem ígéret, hanem ez egy megfigyelés, hogy jele az ilyen embereknek az, hogy óriási áldásokat lehet megtapasztalni rajtuk keresztül. Ha nincsen ilyen szolgáló szolgálat a gyülekezetben, akkor viszont megállhat a fejlődés és a növekedés. A Bibliában ugye próbáltam összegyűjteni, hát nem csak én, hanem könyveket is néztem ezzel kapcsolatban, hogy kit mond Jézus apostolnak, és egyértelmű, hogy a zsidók 3:1-ben Jézus Krisztus mondja a legfőbb küldöttnek apostolnak, ő a főapostol és a főpap, a mi főpapunk, és másodszorban, amit a Jelenések könyve is kijelent, hogy majd az új Jeruzsálemben a bárány apostolainak a neve lesz valamire fölírva, hát az nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztusnak a tanítványai, akit ő személyesen elhívott, tehát felsorolhatnánk Simon Péter, András, Jakab, Zebedeus fia és testvére, János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, Jakab, Alfeus fia, és Taddeus, Simon, a Kananeus. És tudjuk, hogy Júdás volt a 12. Az egy rejtély, hogy ki lesz igazából a 12. vagy az, akit Péterék megválasztottak pünkösd előtt, vagy nem tudjuk pontosan. Az új szövetség szövege további apostolokat is megemlít, és az legelső egyértelmű ilyen szolgáló, az Pál apostol volt, és Barnabás, akiket az apostolok cselekedetei 14-14 apostoloknak mond, illetve Pál magát is a Róma beliekhez írt levél első rész első versében, akkor a Galata 1.19-ben Jakab az Úr testvérét is így említik, hogy ő is apostol, pedig ugye ő nem az a Jakab, aki a Jézus tanítványa volt, hanem Jakab a Jézusnak a testvére, tehát mert voltak fiú testvérei és lány testvérei is, és az a Jakab. Akkor megemlíti a Róma beliekhez írt levél Andronikuszt és Júniát, 1 Tesszalonika Szilvánuszt és Timóteust, illetve Apollost, két meg nem nevezett testvért, 2 Korintus 8.3, Epafroditus a Filippi 2.25-ben. És tovább mennék a következő lelki ajándékra, az a próféta. Hát erről is nagyon sokféle kép kering a fejünkben, meg szöveg a különböző keresztény iratokban, meg megnyilatkozásokban, de az eredeti szó az igazából azt jelenti, hogy valaki előtt nyilvánosan szóló, a profétálás tehát annyit jelent, mint a nyilvánosság előtt hirdetni Isten titkait, a kinyilatkoztatás fényében értelmezni az eseményeket, és felfedezni mögöttük Isten rejtett működését. Tehát ugye a magyar történelemben is voltak pogány látók, úgy mondva, de a Biblia nem erről beszél, pedig ugyanaz a szónak a jelentése, a navi, a prófétának az a jelentése, hogy látó vagy közlő, de ebben az esetben nem a tiltott szellemvilágba lát be, hanem Isten természet feletti ajándéka nyilvánul meg egy ilyen személyen keresztül. Aktuális helyzetben felismerheti Isten vezetését, például üzenetet kap, bátorítást jelenről, és akár a jövőről is kaphat üzenetet Istentől. Sokszor tudtukon kívül is profétálnak, tehát amikor beszélgetsz velük, és figyelsz arra, hogy mit mondanak. Gondolatokat, képeket, látomásokat, üzeneteket kaphatnak Istentől. Akár párosulhat művészi kifejező móddal, vagy drámával, ahogy gondoljuk Agabosz profétát, amikor ő megszíjazta magát és mutatta, tehát egy ilyen kis drámát adott elő a Pál apostolnak, amikor ment Jeruzsálembe. Szóval sokféle eszköz társulhat ehhez. De azt is fontos megjegyezni, mert sokan a karizmatikus mozgalomban félnek a profétáktól, hát, hogy ő mindenbe belelát, de ezt az ige sehol nem mondja. Csak azt látják, amit Isten kijelent nekik, és ez a Biblia azt is mondja Pál apostolon keresztül, hogy mindannyian profétáljunk, tehát ez nem zárja ki azt, hogy te is kaphatsz Istentől álmot, üzenetet, amit át kell adnod másoknak is, és itt a gyülekezetben is már volt olyan, ami úgy gondoljuk, hogy Isten mutatott valakinek. Legfőbb feladata viszont a prófétának az, hogy átadja az üzenetét. Tehát nem feladata az, hogy megmagyarázza, vagy hogy megkéri az illetőt, hogy ezt is azt csinálja, csak annyi, hogy átadja az üzenetét. Isten nem vár el tőle többet, csak ennyit. Adja át az üzenetét. És ez nem is olyan könnyű egyébként, hogyha valaki üzenetet kap Istentől, mert 50-szer meggondolja, hogy kimerjen-e állni, vagy oda menjen ahhoz a testvérhez. Tehát maga ez már egy nagyon nagy kihívás. Ő az útjelző sokszor a gyülekezet életében, tehát tervezésnél, vagy amikor valamilyen alkalmat szeretnénk rendezni, érdemes ezekre az emberekre figyelni, akik proféta lelki ajándékot kaptak. Vissza. Bibliai példák ebben, akit megjegyeztem, Agabosz proféta, illetve az antiokiai gyülekezet vezetői közül is néhányan, ugye profétának mondja a Biblia, apostolok cselekedetei 13.1, vagy Fülöp négy lánya, bár ott egyes írók megjegyzik, hogy ebben lehet látni, hogy mi a különbség a között, hogyha valakit lelkivezetőnek hív el, mint proféta, vagy mint gyülekezeti tag, aki profétál, ugyanis Fülöpnek a négy lánya, az apostolok cselekedetei 21.9-ben, ők is profétáltak, de megjött Agabosz, és őt profétának mondja a Biblia, tehát van, akit Isten erre felken, de bármelyikünk profétálhat, amit mond is az 1 Korintus 12. rész. Mindenki rendelkezhet tehát a profétálás ajándékával, de nem mindenki proféta. Nem biztos, hogy ilyet most ismerünk, de lehet a Biblia szerint. Következő ilyen lelki ajándék, vezető ajándék az evangélista. Evangélium, ugye hallottuk ezt a szót is, ez azt jelenti, hogy jó hír, és az evangélista az jó hírt hirdető személy. Érthetően világosan adja át a jó hírt, az örömüzenetet, a Jézus Krisztusnak a megváltását, mindenki megérthesse, jó kommunikációs képességgel rendelkezik, és az emberek személyére koncentrál, hogy hogyan lehet a legjobban Istenhez vonni az embereket. Ilyet biztos ismertek ti is. Döntés elé állítják a lélek vezetésével az embereket, és hitre vezetik a hallgatókat. Amikor beszélnek, akkor úgy érezzük, hogy megszólít minket Isten, és döntésre hív. Különösen nagy a mentő szeretet a szívükben az elveszettek felé, és ezért sokszor elégedetlen a gyülekezeten belül, hogy hát miért nem megyünk mindig evangelizálni. Tehát teli van a szíve ezzel a mentő szeretettel. Ha nincsenek ilyen emberek, esetleg a gyülekezetünkben, akkor egy idő után az élet és a születés is megállhat, vagy lassabb lelki értelemben. Bibliai példák, Fülöp evangélista, Timóteusról is Pál azt mondja, hogy törzs be az evangélista szolgálatát, Kelemenről is a Csia fordítás megemlíti ezt, hogy evangélista lehetett, illetve Epafrászról is következtethető. És talán mi is ismerünk evangélistákat, a leghíresebb volt ugye a baptista közösségekben Billy Graham, de a magyar baptista közösségben is ugye Révész Árpádot így ismertük, hogy evangélista, vagy az Iván Barnabás Balaton-Lellei gyülekezetben. Következő ajándék, a pásztor, és ez lehet, hogy furcsa számunkra, hogy miért említi az Efézus 4.11, ugyanis itt csak itt használja az Új Szövetség ezt a szót, hogy pásztor, és ez mellett csak Jézusra vonatkoztatja, amikor János evangélium a 10. részében Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, aki életét adja a juhokért, illetve Péter apostol használja az 1 Péter 5.1.3-ban, hogy majd megjelenik a főpásztor, és akkor használja ezt a szót, hogy poimén, ami juhpásztort jelent, juhász, úgy is mondhatnánk, ezt jelenti az alapszó. Itt viszont, mivel itt szolgálati ajándékként említi meg a Biblia, ezért azt gondolom, hogy ez itt nem csak a feladata ennek a prófétának a pásztorlás, hanem egy lelki adottsága is, egy lelki jellemzője, és akkor mindjárt kifejtem, hogy ezt pontosan hogyan értem, vagy hogyan érthetjük. Talán kezdhetnénk onnan, hogy a Biblia mit mutat erről. Például ugye Barnabás, aki egyben ugye apostol is volt, de Barnabás volt az, aki felkarolta Pál apostolt, illetve ő volt az, amikor Pál nem akarta elvinni magával Márkot, aki írta a Márk evangéliumát, akkor ki volt az, aki felkarolta Márkot? Szintén Barnabás, a vigasztalás fia. Tehát egy ilyen pásztori, egy ilyen lelki gondozói szívvel rendelkezett, és ez az, ami valószínű, hogy jellemzi ezeket a típusú lelki vezetőket, hogy nagyon szeretik az embereket, nem hagyják ott a fejlődési fokukban megrekedni, hanem tovább akarják segíteni. Jó érzékük van a lelki gondozáshoz, vagy hogy aklot biztosítsanak nekik, hogy jó közösségépítők az ilyen emberek. Különös képessége van arra, hogy szeresse, a szeretetet kifejezze a gyülekezet tagjai felé, és ha eltévednek, akkor utána menjenek, és így feljönnek a gondolataimban szolgálók, akik itt a gyülekezetünkben is volt olyan hölgy, aki eltávolodott a gyülekezettől, és újból az alkohol felé fordult, vagy a dohányzás felé, és sok minden más felé, és a pásztor szívű lelki testvér viszont utána ment, és sokakat köré vitt, hogy nem hagyhatjuk ezt, és addig imádkoztak, amíg meg nem szabadult. Tehát ilyenekre gondolhat a Biblia ebben az esetben. Vagy János apostol is, amikor olvassuk a leveleit, János első levele, második, harmadik levele, mi az, ami kijön belőle? A szeretet. Szeressétek egymást, mindenkiért aggódik, a gyerekekért, fiatalokért, akkor a második, harmadik level azt is valakinek megszólítva írja, és különböző legendák is születtek János apostolról, és ez nincs benne a Bibliában, de olvastam egy ilyet, és nagyon megragadta a figyelmet, mert állítólag egyszer megtért egy ilyen gonosztevő János apostol által, ez Polikarposz írja le egy egyházatja, és szépen megváltozott az élete egy ilyen tolvajnak, és egyszer csak ez a tolvaj újból visszament az eredeti életébe, és nem bírta a nyomást, és nem bírt megváltozni, és amikor egyszer János apostol állítólag utazott, akkor pont ez a banda támadta meg őket, és János apostol, és amikor fölismerte ez a tag őt, akkor elkezdett futni föl az erdőbe. És állítólag János apostol utána futott, és nem hagyta, és ment, és amíg szép szavakkal nem tudta meggyőzni arra, hogy térjen vissza az Úr Jézus Krisztushoz. Tehát lehet, hogy ez nem igaz, de valahogy ezért érződhet a Jánosnak a leveleiből ki, hogy aggódó és törődő volt János apostol, vagy Gájuszról is ezt lehet látni a Bibliában például. Tovább megyek. Tehát, még egy dolog ezzel kapcsolatban, hogy lehetnek speciális pásztori ajándékúak, akik például, ez a következő dián, akik krízis lelki gondozásban is szeretnének szolgálni, és jól tudják ezt tenni. És tudjuk, hogy mai helyzetekben, a katasztrófáknál, vagy nagy baleseteknél, vagy háborúban, amit ugye látunk Ukrajnában, nagyon nagy szükség van az ilyen típusú lelki vezetőkre is, akár a gyülekezeten belül is, mert bizony sokszor a házi csoportokban nem tudunk egymásnak speciális helyzetben segíteni, de ezek a testvérek viszont érzéket és természetfeletti képességet is kapnak Istentől, hogy segítsenek ezeken az embereken. Tehát ezt meg lehet így különböztetni, hogy vannak ilyen típusú vezetők, és talán ti is látjátok ezeket. Következő az utolsó, amit említ itt az Efézus 4.11-ben, a tanító, a didaskalos, didaktikus, ha magyarul mondanánk ki ezt a görög szót, aki tanító. A tanítónak az a jellemzője, amire a szó is utal, hogy valamit át akar adni, valami fontos információt a hallgatóságnak, viszont a tanító akkor sikeres, ha a tanulók alkalmazzák is a tanultakat. Viszont természetfeletti képességet kapott Istentől arra, hogy kifejtse, kibontsa az Isten igéjét, és sokszor ilyen aha élményeket élünk át esetleg, amikor hallgatjuk a gyülekezetbe, hogy hát én ezt nem is láttam az igéből, hát ez tényleg így van, tényleg ilyenek az összefüggések. És a tanítók általában az értelemre hatnak, nem elsősorban az embert látják, mint ahogy a pásztor, és hogy az érzelmekkel, hanem az értelemre, hogy a gondolkodását szeretné, hogy megváltozzon a gyülekezetnek, a hallgatóknak, ahogy a Róma 12.1.2 mondja, hogy változzatok meg az értelmetek megújulása által, és ezt csak is az ige tudja elvégezni, és sokszor egy ige hirdetőn keresztül, hogy megértsünk valamit. Nem emlékszem, hogy amikor kezdő házasok voltunk Ildivel, akkor például elmentünk a Pálhegyi Feri bácsi tanításaira, előadásaira, és olyan sok mindent megértettem ott, amikor beszélt arról, hogy mi a Biblia alapján a házasság, és még a mai napig az nagyon sokat jelent számomra. Én pedig előtte nem vettem észre az igéből ezeket. Tehát fontos, hogy ilyenek legyenek a gyülekezetben. Ő a tanár, a felkészítő. Célja, hogy az emberek jó döntéseket hozzanak, és ne csak érzelemből kövessék Istent. Bibliai példák, ugye Apollós például, Pál, az antiókiai vezetők közül néhányan. Miért fontos ez nekünk? Szeretném valahogy összefoglalni ezt a témát. Miért fontos ez nekünk itt a gyülekezetben? Fontos az, hogy lássad azt magadról is, hogy melyik terület az, ami közel áll a szívedhez. Lehet, hogy téged Isten nem hív el ilyen vezetőnek, viszont lehet, hogy van egy érzéked arra, hogy azon a területen lépéseket tegyél. És hadd mondjak erre példát, például a házi csoportokban. Ugye ott az nem olyan nagy, mint a gyülekezet, a házi csoport az 3-4-5 fő, és bizony ott is szükség van arra, aki bátorít, aki vigasztal, aki tanít, aki elindítja a csoportot, aki evangélizál. És ha mi házi csoportunkra gondolok, akkor ott is többször megjelennek nem hívők, akkor bizony az evangéliumot kell elővenni, akkor evangélistának kell lenni. Jó, hogyha tudjuk a csoportban, hogy ki milyen ajándékkal rendelkezik, mert akkor inkább az készüljön, vagy az mondjon bármit is, akinek arra van adottsága, mert Isten jobban fogja használni. A másik fontos dolog az, hogy felismerhetjük azt, hogyha vezetőnek hív Isten téged például. Lehetnek, és ez azért fontos, mert lehet, hogy vannak is olyanok, akiket Isten elhívott már itt a mi gyülekezetünkben, vagy a kaposvári eklésiába, ahogy Endre szokta mondani, a többi gyülekezetben is, akik esetleg nem a helyükön vannak, pedig kaptak ilyen szolgálati ajándékot Istentől, vagy van olyan is, hogy vagy más helyén szolgálnak, másfajta szolgálatban, mint amilyen vezetői ajándékot kaptak Istentől. Vagy olyan is lehet, hogy valaki kapott ilyen elhívást, de nem használja. Pedig ott van az életükön a szolgálati ajándéknak a jele. És ahogy mondtam, lehet a kis csoporton is erre figyelni, hogy nincs olyan, hogy valaki szolgál a lelki vezetői ajándékával, de nem pásztorol. Tehát az apostolok cselekedetei 20. rész, 17. versében mondja az ige, hogy Pál, amikor ment vissza Jeruzsálembe, kihívatta Efézusból a presbitereket, magyarul véneket, az ottani gyülekezet vezetőit. Mert hajóval ment, és akkor ott az állomásra kihívta, és utána azt mondja nekik, hogy viseljetek gondot magatokra, apostolok cselekedetei 20. rész, 17 és 28, de nem olvasom fel az egészet. Milétoszból aztán elküldött Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, ezt mondta nekik. Itt sok mindent mond, de a vége az, ami lényeges nekünk most. 28. Viseljetek gondot tehát magatokra, és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek. Ez az őriző szó, ez a görögben, ez az episzkoposz, amit általában az egyházak püspöknek fordítottak. Egyébként azt jelenti, hogy felvigyázó vagy őriző, és így folytatja, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. És itt a legeltessétek görög szó, az meg a poimén szóból származó szó, hogy pásztoroljatok, pásztoroljatok. És ha megfigyeljük ezt a ige szakaszt, akkor megtaláljuk mind a három szót, amit Jézus, illetve Pál apostol a vezetőkre használ. Az egyik az, hogy vének, presbiterek, akik lelki vezetők, az episzkoposz, akik püspök, és a pásztorlás szolgálata. Tehát egy fogalmat használ mindegyik gyülekezeti vezetőre. Tehát az Új Szövetség nem különbözteti meg, hogy vannak lelkipásztorok, meg vezetők, meg mit tudom én, egyedül a presbitereket és a diakónusokat. A diakónusokat azok általában materiális dolgokkal foglalkoznak, a szegényekkel, a gazdasági ügyekkel, vagy fenntartási dolgokkal, de a lelki vezetők azok mindig vagy ezt a három szót használja rájuk, de a legfontosabb, amit mond nekik, mindegyik presbiternek, hogy mit mond nekik? Pásztoroljatok, pásztoroljatok. Tehát nem lehet az, hogy mondjuk, valaki házi csoportvezető, és azt gondolja, hogy ő neki nem kell pásztorolni. Mindannyiunknak mondja, akik gyülekezet lelki vezetésében benne vannak, hogy pásztorolnotok kell. Tehát nem lehet olyan, hogy valaki azt mondja, hogy én csak tanító vagyok, én nem foglalkozok az emberekkel. Ezt Jézus maga Péter apostolnak is, mi volt az első, amit mond, mielőtt a mennybe ment? Hogy legeltesd a juhaimat, pásztorold a bárányaimat. A következő fontos dolog, amit szintén tanít a Biblia, de most erre nem olyan részletesen tértem ki, hogy szükséges, hogy a vezetők fedhetetlenek legyenek. Vigyázni kell egymásra, csoportos vezetésben ez könnyebb. Tehát amit felolvastam Zabcsel 20-ban, ott is azt mondja legelőször Pál, hogy viseljetek gondot tehát magatokra. A görög szó az azt is jelenti, hogy egymásra, tehát saját magatokra. Ez a legelső, mert hogyha eltéved egy vezető, annak nagyon rossz következménye lehet. Még egy fontos dolog, hogy mit tanít még a Biblia a szolgáló vezetésről, ugyanis amikor a Zebedeus fiai, János és Jakab oda mentek Jézushoz, hogy kérdezzenek tőle valamit, akkor ezt kérdezték tőle, hogy ugye, sajnos nem írtam fel ezt az igét sem, hogy majd ülhetünk-e majd, amikor eljön a te országod, akkor a jobb és bal felett felül majd a trónon, és hát erre nagyon megharagudtak a többiek, amikor ezt meghallották, hogy ezt mondja János meg Jakab, ezt kérik Jézustól, és akkor Jézus beszél arról, hogy ti közöttetek viszont ne így legyen, hogy egymáson uralkodtok, mert kiakadtak erre a viselkedésre. Máté 20:20. Tehát azt mondja Jézus, közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Tehát Jézus megfordította azt, amit mi hierarchiának nevezünk. Van is róla valahol egy képem ez, hogy a hagyományos hierarchikus vezetési modell az azt mondja, hogy fölül van a vezető, és sok egyház használja ezt sajnos, és alul ugye hierarchikusan a munkatársak és a gyülekezet. Viszont Jézus ebben az igében azt mondja, hogy ez fordítva van. A szolgáló vezető az, aki mindenkit szolgál, aki gondoz, aki ápol, aki felemel. És találtam egy jó idézetet ezzel kapcsolatban. Ami nagyon jól megfogalmazza, és ezt szeretném zárásképpen erre a témával összegezni. A legjobb, bár nehezen megítélhető mérce a szolgáló vezető számára a következő kérdés. És ez összefügg az Efézus 4:11-ben olvasottakkal, hogy az ő szerepük az, hogy a szolgálat végzésére készítsék fel az embereket. És ez a kérdés, hogy fejlődik-e a személyisége azoknak, akiket szolgálsz? Egészségesebb, bölcsebb, szabadabb, önállóbb emberré válnak-e a szolgálatod révén olyan emberekké, akik azután maguk is készek lesznek másokat szolgálni? Vagy ahogy Pál mondja a 2 Timóteus 2:2-ben, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltetek. És kívánom azt számotokra, hogy találja meg mindenki a helyét, Krisztus által a lelki ajándékát, illetve figyeljük azt, hogy a gyülekezetben kik azok, akik ilyen szolgálatokat végeznek, és hogyan kapcsolódhatunk hozzájuk, hogyan hallgathatjuk őket, és vegyük figyelembe ezt, hogy többfajta stílusú vezető van, és mindegyikre szükség van a gyülekezet életében. Amen.